Jó reggelt kívánok! Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel. Gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, majd lesz szó építőiparról. Könyvet is ajánlunk, valamint egészségügyel is foglalkozunk. Mindez tehát a következő 4 órában, tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Némileg mérséklődött a különböző gabonafélék nemzetközi tőzsdei jegyzéseinek trendszerű árcsökkenése március elejére. Ettől függetlenül fordulatról továbbra sem lehet beszélni, sem a kukorica, sem pedig a búza piacán. Ez mindaddig így marad, amíg a kínaiak újra nagyobb tételben el nem kezdenek vásárolni, és nem jelentkeznek nagyobb kereslettel. Egyelőre azonban ez nem látszik. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint a tavaly előtti jelentős uniós behozatal után idén nem jelent valódi problémát az ukrán kukorica, egyszerűen azért, mert drágább, mint az európai termelőké. Az orosz búza viszont olcsóbb, és ez jelentős mértékben rontja az EU-s gazdák esélyeit az afrikai piacokon. Renk Zoltánnal, a Hungrana keményítő és izocukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Az elmúlt időszakban azt láthattuk gabona fronton, a tőzsdei jegyzésárakban is, hogy inkább lefelé megy a trend, magyarán csökkennek az árupiacon, akár a kukoricát, akár a búzát nézzük az árak. Ez márciusban is úgy tűnik, hogy folytatódik, és a következő hónapokban is?
Igen, valóban így van. A fundamentumok nem változtak. Óriási gabonakészletek vannak a világban, és viszonylag nagy kukoricakészletek is. Tehát nagyobb forduló készletekkel mentünk bele ebbe az új évbe, mint a korábbi években. Ennek ellenére egy ilyen oldalazás van a tőzsdőn, ezt így szoktuk mondani, tehát például a kukorica tekintetében az amerikai tőzsdő viszonylag alacsony, viszont a MATIF, az európai árutőzsdén a kukorica ár az elmúlt két hétben egy picit emelkedett. Ennek különböző okai vannak, ennek van a kereskedők, hogy zárták a pozíciókat a kereskedők, volt egy félelem itt az ukrán-orosz helyzetnek az eszkalálódásával kapcsolatban, de ahogy mondtam, a fundamentumok nem változtak. A búza ára viszont nem emelkedett. És ugye a búza betakarítása közeledik leginkább, június-július elkezdik a világon mindenhol a búzát betakarítani. Attól függően, hogy mekkora terményt tudnak betakarítani a gazdák szerte a világban, ez nagyon meghatározó lesz majd a kukoricárában is.
Mi az, ami most egyébként befolyásolja a piacot, mert ugye nagyon sokszor lehet használni a hírekben, hogy például a kelet-közép-európai gazdák, a lengyelek, illetve a magyarok, de akár más országot is említhetik, nagyon-nagyon tartanak az ukrán többlet kukoricától, és kevésbé említik meg például az orosz termékeket. Egyfajta ilyen nyomásgyakorlás van az unió felé, hogy ne engedjék be az ukrán termékeket. Ez árak szempontjából a meghatározó, vagy teljesen más?
Mind a kettő nagyon fontos. Azt kell látni, hogy ezek globális termékek, ezek globális commoditik, tehát tömegáruk, ami történik Dél-Amerikában időjárással, az befolyásolja az európai árakat, ami történik Kínában mondjuk a keresleti piacon, az befolyásolja az árakat, stb. Tehát minden mindennel összefügg. Európában alapvetően kevesebb kukoricát termelünk, mint amennyit felhasználunk, ezért mindig be kell hozni. Teljesen mindegy, hogy Brazíliából, Ukrajnából vagy Szerbiából, de be kell hozni Európába mindig körülbelül 15 millió tonna kukoricát. Búzából viszont többletet termelünk, körülbelül ugyanennyivel, 15-20 millió tonnával, és ezt pedig mindig exportáljuk Európán kívülre. Na most az a helyzet, hogy a tavaly évben ugye egyrészt volt egy gazdasági visszaesés, tehát kevesebb fogyott mindenből szerte a világban, és nagyon jó termések voltak tavalyi szezonban, tehát a készletek nőttek. Több volt a búzakészlet, illetve a kukorica sem csökkent. És egy ilyen helyzetben, ugye főleg az elmúlt két évben valóban az ukrán kukoricának nagyon nagy hatása volt, hiszen sokkal több ukrán kukorica jött be Európába, mint szokott, de ugye, ahogy mondtam, mindig szokott bejönni. Ez most azt jelentette effektív, hogy kicsit kevesebb jött máshonnan. Csak mivel az ukrán kukorica egy olyan pillanatban érkezett Európába, amikor nagyon magasak voltak az európai árak, a tőzsdei árak, ezért úgy tűnhetett, hogy az ukrán kukorica lenyomja az árakat, hiszen olcsóbban be tudott jönni. De hát a piac így működik, illetve a kereslet-kínálati hatások így működnek. Most például nem éri meg ukrán kukoricát hozni, mert sokkal drágább, mint az európai, vagy akár a brazil. Úgy nem is jön be egyébként ukrán kukorica jelenleg. Búzánál picit más a helyzet, ott az orosz a meghatározó, Oroszország a legnagyobb búzaexportőr a világon, és mivel ők is nagyon nagy volumenben termeltek tavaly, nagyon olcsón, ezért gyakorlatilag azokat a tradicionális szállítási célpontokat, ahova az európai, köztük mondjuk a magyar is, de az európai búzát szoktuk szállítani, mint az észak-afrikai országok, csak hogy egy példát említsek, nem tudunk Európából szállítani, mert annyira olcsó az orosz, hogy egyszerűen kiüti az európai lehetőségeket.
Ez korábban nem volt így?
Ennyire nem volt érzékelhető. Tehát mind Ukrajnában, mind Oroszországban a termés az folyamatosan nő. Tehát 15 éve, évről évre gyakorlatilag folyamatosan nő mind a kukorica, mind a búza össztermése. Nagyon jó talajon, nagyon jó adottságokkal gazdálkodnak, nyilván most már nyugati technológiákkal, tehát én azt gondolom, hogy még nincs is itt a vége. Tehát ez egy komoly veszély Európának. Illetve hát egy másik piac volt nagyon fontos, főleg az orosz búzának, Kína. És a kínai gazdaság ugye tudjuk, hogy lelassult, éppen most kérdés, hogy elérte az alját, vagy még megy tovább lefelé, vagy még stagnál, de az biztos, hogy a kínai húzás, tehát a kínai kereslet, az nagyon hiányzik most a gabonapiacokról. Amíg ez nem fog megváltozni, én nem is nagyon várok komolyabb áremelkedést.
Mi az, amivel egyébként túl a termelési technológiák fejlesztésén jobbak tudnak lenni az oroszok, mondjuk úgy, az észak-afrikai piacra jobban betörnek, pusztán az olcsóság, vagy esetleg jobban tárgyaltak az elmúlt időszakban, mi az, amiben ők jobbak tudnak lenni az európaiakhoz képest?
Ezek óriási tenderek, tehát egyszerre több százezer tonnát vásárolnak ilyen nagy tendereken, főleg az észak-afrikai ország, vagy közel-keleten. Az ár, tehát az ár a legmeghatározóbb. Tehát egy vevőt, legyen az akár magyar, vagy észak-afrikai, vagy francia, vagy bármi, nem nagyon érdekel, hogy honnan jön az áru, a minősége legyen jó, és az ára legyen jó. Nyilván az időjárás egy nagyon meghatározó, ugye a mezőgazdasági tömegtermékek termelésekor. Tavaly évben, mind Ukrajnában, mind Oroszországban nagyon kedvező időjárás volt, és ezért jó körülmények között, jó talajadottságokkal, jó technológiával olcsón tudtak termelni. Nyilván őket nem köti egy csomó olyan dolog, olyan adminisztratív és olyan környezetvédelmi és stb. Megfelelés, mint mondjuk az európai gazdálkodókat, tehát ez is egy nagyon nagy versenyelőny, akár Ukrajnában, akár Oroszországban, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem is fogja őket, tehát ahogy mondtam, ez a veszély, hogy az orosz búza gyakorlatilag letarolja a környékbeli, vagy hát a világ exportpiacait, azért az egy nagyon-nagyon nagy és komoly veszély, amivel foglalkozni kell.
Ez képest egyébként inkább az ukrán termékek kerültek szóba az elmúlt időszakban. Minőségileg tényleg kifogásolhatók az ukrán kukorica termékek? Kérdezem ezt azért, mert tényleg jó termőtalajban termelnek. A Csernozium az, hát aki valaha biológia órán részt vett és hallotta is, amit magyaráztak neki, ezt tudja, hogy tényleg nagyon jó termőföld. És azt gondolná az ember, hogyha főleg nyugati technológiával termelnek, persze nem tartanak be feltétlen minden olyan környezetvédelmi előírást, mint az Unióban, de hát azért egy ukrán gazdának sem lehet az érdeke, hogy rossz minőségű termeljen. A minőségi kifogás megáll, vagy csak nagyon ritka esetben?
Én magunk nevébe tudok nyilatkozni, mi 22 és 23-ban, lévén, hogy 22-ben egy óriási aszály volt Magyarországon kukoricában, tehát rekord alacsony termés termett, és ráadásul ami megtermett, az nem fedezte a hazai igényeket, mind a takarmányiparnak, mind az egyéb ipari felhasználásnak, illetve annak egy része sajnos toxinos volt, aflatoxinos, ami viszont a fogyasztás alkalmatlaná tette a kukoricát, hiszen ebből, ha takarmány lesz, akkor a takarmányból végül vagy hús, vagy tejtermék lesz, ugye, és ott pedig ez a aflatoxin mérték, ez koncentrálódik, ami hát, ha nem is halálos, de nagyon komoly következménye lehetnek. Rákényszerültünk arra, hogy behozzunk Ukrajnából nagyon sok árut, több százezer tonnát, és ez a több százezer tonna, ez kiváló minőségű volt. Tehát minden paraméterében, aminek az európai kukoricának meg kell felelni, minden paraméterében megfelelt. Ezt nem csak mi mondjuk, a vevőink mondják. Tehát mi is rengeteg takarmányterméket állítunk elő, kis állateledelnek, akvakultúrának, tehenészeteknek, a teipar számára, vagy éppen a egyéb élelmiszer minőségi termékeinket, az izocukrokat, keményítőket, stb. És sehol nem találtak maradványszert, sehol nem találtak semmilyen nehézfémet, vagy olyan anyagokat, amiket ugye a sajtóban lehet olvasni. Nem. Tehát, hogy a többség, a zöme, az most már kiváló minőségű árut termel, tetszik vagy nem tetszik, de ez van. Különben nem tudnák eladni a világon. Tehát itt azért, ahogy beszéltük is a riport elején, hogy Európában nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági szabályok vonatkoznak mindenkire. És a hatóságok is nagyon szigorúan ellenőrzik, a vevők is, a gyártók is, tehát szánt szándékkal senki nem vesz rosszat. Nyilván néha belecsúszik egy-egy hiba, mindenhol, nagy neveknél, nagy márkáknál is találkozunk ilyennel, amikor visszahívás van a boltok polcairól, de ez szerintem szerintem az egy ezrelékét sem jelenti gyakorlatilag a megtermelt élelmiszernek. Úgyhogy én azt kell mondjam, hogy igen, és ugyanez igaz az orosz búzára is. Tehát ezek már nagyon jó minőségű, mindenféle maradványszerektől, vegyszerektől mentes áruk. Picit mások a szabályok, picit más növényvédőszereket lehet alkalmazni, de hát azért ne gondoljuk, hogy az európai gazdák csak öko és bio növényvédőszereket használnak, szóval ez nyilván nem így van.
Van-e értelme korlátozni akár az ukrán kukoricát, akár az orosz búzát uniós szempontból, ha egyébként úgyis a tőzsdén alakulnak ki az árak?
Én azt gondolom alapvetően, hogy az európai mezőgazdaságot védeni kell, ugye vannak is védővámok, vannak is kvóták, vannak bizonyos szabályozások, mert az európai termelés az drágább, mint bárhol máshol a világon, akár Észak-Amerikában, az USA-ban, akár Dél-Amerikában, vagy tőlünk keletre. Tehát ezért alakultak ki a támogatások, ezért alakultak ki a védővámok. De nyilván, mivel egy globális kereskedelmi rendszer része vagyunk, ugye vannak WTO szabályok, világkereskedelmi szervezetének a szabályai, azért ezek limitálandóak, vagy limitáltak ezek a védővámok, meg ezek a szabályok. Tehát magyarul teljesen megtiltani szerintem sokáig nem lehet. Időszakosan igen, ugye ez meg is történt, miután a gazdálkodók, főleg itt a kelet-európai országokban nagyon panaszkodtak, hogy lement az ára köszönhetően az ukrán import dömpingnek, ezért ugye meg is húzták ebben az öt országban azt a határt, és azt mondták, nem lehet ukrán kukoricát behozni. Ettől függetlenül a tőzsdei árak tovább csökkentek, pont ahogy ön említette. És megint csak vissza kell utaljak a riport elejére, ezek globális commodity, globális termékek. Az, hogy most El Niño vagy El Niño jelenség van Dél-Amerikában, az meg fogja határozni a MATIF a párizsi árutőzsde árait. Független attól, hogy Magyarországon éppen mennyi termet. Lokálisan, időszakosan el tudnak szakadni piacok a tőzsdejáraktól, ilyet már láttunk a magyar piacon is. Van néhány hónap mondjuk, amikor úgy mondjuk, hogy kiárazza magát, akár a magyar kukorica, akár a magyar búza, és drágábban kereskedik itt Magyarországon ez a termény, mint mondjuk a párizsi árutőzsdén, de ez csak azért van, mert a hazai kereslet erős. És a hazai gyártók, a takarmánygyártók, az ipari felhasználók ezt meg tudják fizetni. Exportra nem tud menni, tehát exportra nem tud magasabb áron elmenni az áru, mint amennyit az exportőrök tudnak fizetni érte. Szóval én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez mindig kiegyenlítődik, a kereslet-kínálati szabályok a nap végén mindig döntőek lesznek.
Most, hogy vannak előrejelzések mondjuk a várható terméssel kapcsolatban, akár például az egyik legnagyobb termő területen Franciaországban, de gondolom akár a lengyelek is azért nagyon nagy szereplők bizonyos tekintetben, szóval termés és várható termésmennyiség alapján is marad inkább a túl kínálat, vagy pedig ez változhat következő 2-3 hónapban?
Igen, a búzát látjuk jelenleg, hiszen a búza az gyakorlatilag ugye június-júliusban betakarításra kerül, most már a szántóföldeken, hogyha valaki figyeli, akár amikor sétál, vagy akár amikor autózik, akkor láthatja már ilyen 15-20 centis kis búzaszárak zöldülnek a földeken, tehát ilyenkor már készítenek termésbecslést, és főleg Franciaországban, ahogy említette, ott elmarad a várható termésmennyiség, de mondjuk Európában vagy globálisan azért egy jó termésátlagot várnak. A kukoricát még most fogják vetni, tehát ezt április-májusban, május végén, június elején kapjuk meg azokat az adatokat, hogy a világon mennyi kukoricát vetettek. Ugye ez már az első meghatározó adat, hogy mekkora területen volt vetés, hiszen abból már nagyjából kiszámolható, hogy mennyi terem. Termés tekintetében nagyon nagy változást nem látunk, nem várunk. Az időjárás mindig meghatározó, tehát hogy az időjárás következményeként gyakorlatilag végül mennyi terem, viszont sajnos keresleti oldalon sem látunk nagyon fellendülést. És ugye most jelenleg ez a meghatározóbb. Tehát addig, amíg sem Európában, sem mondjuk keleten, főleg Kínában nem indul meg a fogyasztás, nem indul be az ipar, nem indul be az élelmiszergyártás, addig én nem látok olyan fundamentumot, ami miatt nagyon megemelkednének az árak.
Renk Zoltánnal, a Hungrana keményítő és izocukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Felpörgött az érdeklődés az átkötések iránt a márciusi lakásbiztosítási kampány utolsó napjaira. A Hungarikum biztosítási Alkusz ZRT elnök vezérigazgatója azt mondta, bár a biztosítók jelentős árversenybe kezdtek, jó hír, hogy az ügyfelek többsége szolgáltatás alapon döntött. Keszthelyi Erik szerint egyre többen értik meg, hogy miért jelent kockázatot az alulbiztosítottság. Lakatos László interjúja.
Mondhatjuk, hogy a célegyenesbe fordult a különleges lakásbiztosítási kampány, ami mondhatni, hogy egy egyszeri lehetőség, hogy idén márciusban büntetlenül lehet váltani lakásbiztosítást az évforduló előtt. Mennyire éltek ezzel a lehetőséggel az ügyfelek? Mi a tapasztalat?
A kampány elején mondhatni, hogy kevésbé mutattak az ügyfelek érdeklődést, de ahogy egyre több hirdetés, egyre több szaklap is foglalkozott a témával, most azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sokan váltanak, nagyon-nagyon sokan tarifálnak, úgyhogy itt az utolsó pillanatban az ügyfelek nagyon aktívan foglalkoznak a biztosítóváltással.
A korábbi biztosításokat gondolom mindenki felmondja, és újakat keresnek, de vajon hányan maradnak meg az eredeti biztosítójuknál? Mi a tapasztalat?
3,3 millió darab lakásbiztosítás van a piacon, és nagyságrendileg 700 ezer az ingóság biztosítás, tehát ez összesen 4 millió darab biztosítás van, amit lehet váltani. Mi azt látjuk, mi azt gondoljuk, hogy nagyságrendileg egy 5-10% lesz, aki váltani fog. Tehát 200 és 400 ezer között lehet a váltók száma, a többiek maradnak.
Ez a maradás ez azt jelenti, hogy újra számoltatja, megnézi a lehetőségeket, és végül úgy dönt, hogy marad, vagy egyszerűen nem foglalkozik vele?
Egyszerűen nem foglalkozik vele. Ugyan most a helyzet, hogy sokan azt gondolják, hogy ez egy bonyolult termék, ezt ki fogja felmondani az előző biztosítónál, hogyha hitelem van. Nagyon sok piaci szereplő, illetve a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzetgazdasági Minisztérium sokat foglalkozott ebben, illetve jó pár piaci szereplő is, hogy könnyedén lehet váltani biztosítást, és én azt szoktam mondani, hogy drámai következménye van annak, hogyha most nem élnek ebben a lehetőséggel, hogy biztosítót váltsanak, vagy az adott biztosítónál módosítsanak, vagy a biztosítási összegeket aktualizálják.
Mekkora lett a verseny a különböző társaságok között? Mert ugye ennek az egész lehetőségnek, hogy évközben, márciusban mindenkinek van lehetősége biztosítót váltani, ha akar. Ezt azzal a kimondott céllal hirdette meg a minisztérium, meg az MNB, hogy kicsit felpezsdítse a versenyt. Mennyire sikerült ez?
Szerintem sikerült. Ugye 4 biztosító társaság 80-82%-ban uralta a lakásbiztosítási piacot. Ahogy ön is elmondta, a minisztérium, illetve a Nemzeti Bank azért hozta ezt létre, hogy nagyobb verseny legyen. Ma 14 biztosító nyújt lakásbiztosítást, nagyon nagy a verseny, a kisebb szereplők is élnek a lehetőséggel, hogy az ügyfeleket meg tudják szólítani, és nem utolsó szempontból vannak a minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítások is. Itt nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak egy-egy biztosítótársaság foglalkozik vele, hanem most már közel 10 szereplő van, akinek van ez a fogyasztóbarát lakásbiztosítása, amit nagyon fontos, hogy az ügyfelek megismerjenek, és azon szolgáltatásokat, amit fogyasztóbarátként árulnak a biztosító társaságok, fontos, hogy megnézzék az ügyfelek.
Na most, ugye alkuszként van rálátásuk a piacra, hiszen több biztosító termékét is összehasonlítják. Ugye egy biztosításnál persze az első mindig az ár, ha az ügyfeleket kérdezik, mert ők mindig azt szeretnék, hogy keveset fizessenek. Igen, ám, de ha bekövetkezik egy biztosítási esemény, akkor meg ugye mindenki azt várná el, hogy maximálisan térítsék a kárát. Ár-érték arányban hogy változtak a különböző biztosítások itt a nagy versenyben? Mert ugye az árakkal mindenki próbál versenyezni. Szolgáltatási verseny kialakult-e a különböző társaságok között?
Szerintem kialakult verseny nem csak az árak tekintetében, hanem a szolgáltatások tekintetében is. Ma azt tapasztaljuk, hogy az ügyfelek egyre inkább a szolgáltatás alapú lakásbiztosításokat keresik, hiszen az elmúlt években, évtizedekben volt negatív élményük a lakásbiztosítással kapcsolatban, és ma egyre inkább nem az árat nézik, hanem a megfelelő szolgáltatást. Nekünk, mint biztosítási alkusz, ez a tapasztalatunk, hogy nem csak az árat nézik az ügyfelek, hanem ma már sokkal fontosabb nekik, hogy milyen szolgáltatások vannak benne, és itt ki szeretném emelni az alulbiztosítottság. Hála Istennek egyre több ügyfél az, aki azt kérdezi tőlünk, hogy az alulbiztosítottság ellen ez véde ez a biztosítás, úgyhogy ez külön öröm számunkra, hogy egyre jobban foglalkoznak az ügyfelek ezzel.
Akkor akár az is elmondható, hogy a kialakult árverseny ellenére az újra kötött biztosítások átlagdíja emelkedett?
Ez egy nagyon jó felvetés, mert van ilyen is, meg van olyan is. Az esetek többségében jobb feltételekkel kötnek az ügyfelek biztosítást, tehát jobb szolgáltatásokkal kötik meg, és jobb díjjal is kötik meg, a biztosítási szerződésüket.
Gondolná az ember, hogy ha ennyire felkészültek az ügyfelek, akkor egyre több kiegészítő biztosítás is kötnek. Melyek a legkedveltebb ilyen kiegészítő biztosítások?
Az ügyfelek egyre jobban érdekeltek abban, hogy minél szélesebb körű biztosítással rendelkezzenek, ezért a kiegészítő biztosítások területén nagyon-nagyon érdekli őket, hogy milyen asszisztansz szolgáltatások vannak a biztosításban. Például tartozik-e hozzá kivonuló szolgálat, hogyha őnek egy olyan káresemény van, és azonnali elhárítást kell elvégezni, akkor benne van-e a lakásbiztosításába? Vagy éppen balesetbiztosítás tartozik-e a lakásbiztosításához, vagy éppen különleges feltételek, hogy őneki van kutyája, és abban egy app tartói felelősségbiztosítást tudunk-e kiegészítőként szolgálni neki? Természetesen tudunk, de hogy egyre jobban igénybe veszik a kiegészítő biztosításokat is az ügyfelek.
És ha már itt egy alkusszal beszélgetek, akkor beszéljünk erről is egy pár szót. Az alkuszok szerepe a piacon felértékelődötte. Most itt a versenyben hogy látszik, mennyire szívesen kérnek önöktől tanácsot a váltani kívánó ügyfelek?
Szerintem soha nem volt még ekkora szerepe biztosítási alkusznak lenni, mint ebben a kampányban, hiszen az hozzá tartozik, hogy a számok tekintetében az alkuszi világ, az alkuszi csatornák nagyon kis mértékben részesültek lakásbiztosításból, mert elvitték a függő biztosítás közvetítők, függő ügynökök a biztosító társaságoknál, bankok, amit megkötöttek lakásbiztosítást, és most szerintem a legnagyobb nyertesei azok a biztosítási alkuszok, akik több terméket, több lakásbiztosítási ajánlatot tudnak letenni az asztalra. Mint mondtam, 14 biztosítónak van lakásbiztosítása, és közel 10-nél van a fogyasztóbarát lakásbiztosítás, és az ügyfelek nem szeretnének elmenni 14 biztosítóhoz, de érzékelik a versenyt, úgyhogy szerintem az alkuszok abszolút nyertesei ennek a lakásbiztosítási kampánynak.
A Hungarikum Biztosítási Alkusz ZRT elnök vezérigazgatóját, Keszthelyi Eriket, Lakatos László kérdezte. A hírek után azonnal folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket a hírek után.